Jöjjetek, örvendezzünk az Úr előtt, újongjunk szabadító kősziklánk előtt. Menjünk eléje hálaadással, újongjunk előtte énekszóval. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. 135. Zsoltárunkat keressük meg, és az első verszakát énekeljük. Így, ahogyan most azt olvastuk ebből a Zsoltárból, örömmel a szívünkben, áldjátok az Úr nevét, akik neki szolgáltok. Foglaljuk el a helyünket, és örvendezzünk tovább a mi Urunkban, énekeljük a 294. dicséretünket mind a három verszakával. 294. énekünk így kezdődik: Jézus vígasságom, esdekelve várom áldó szavadat.
Thank you.
a mi segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet, figyeljünk együtt Isten beszédére, amely most János evangéliumából, a 19. fejezetből, a 17. versből, a 30. versig terjedő szakaszból hangzik hozzánk. János evangéliuma 19. részének 17. versétől a következőket olvashatjuk. Jézus pedig maga vitte a keresztet, és kiért az úgynevezett koponya helyhez, amelyet héberül Golgotának neveznek. Ott megfeszítették őt, és vele másik kettőt, jobbról és balról, középen pedig Jézust. Pilátus feliratot is készítetett, és rátette a keresztre. Ez volt ráírva: a názáreti Jézus, a zsidók királya. A zsidók közül sokan olvasták ezt a feliratot, amely héberül, latinul és görögül volt írva, ugyanis közel volt a városhoz az a hely, ahol megfeszítették Jézust. A zsidók főpapjai akkor szóltak Pilátusnak: ne azt írd, a zsidók királya, hanem ahogyan ő mondotta: a zsidók királya vagyok. Pilátus így válaszolt: amit megírtam, megírtam. A katonák pedig, amikor megfeszítették Jézust, fogták felső ruháit, elosztották négy részre, mindegyik katonának egy részt. Fogták köntösét is, amely varratlan volt, felülről végig egybeszülve. Ekkor ezt mondták egymásnak: ne hasítsuk el, hanem vessünk rá sorsot, hogy kié legyen. Így teljesedett be az írás: elosztották ruháimat maguk között, és köntösömre sorsot vetettek. Ezt tették a katonák. Jézus kereszténél ott állt anyja, és anyjának nővére Mária, Klópás felesége, valamint a Magdalai Mária. Amikor Jézus meglátta ott állni anyját, és azt a tanítványt, akit szeretett, így szólt anyjához: asszony, íme a te fiad. Azután így szólt a tanítványhoz: íme a te anyád. És ettől az órától fogva otthonába fogadta őt az a tanítvány. Jézus ezek után, tudva, hogy már minden elvégeztetett, hogy beteljesedjék az írás, így szólt: szomjazom. Volt ott egy ecettel tele edény. Egy szivacsot ecettel megtöltve izsópra tűzték, és oda tartották a szájához. Miután Jézus elfogadta az ecetet, ezt mondta: elvégeztetett. És fejét lehajtva kilehelte lelkét. Foglaljuk most el a helyünket, és forduljunk imádságban Urunkhoz. Áldunk és magasztalunk, Urunk Istenünk, azért, hogy újra itt lehetünk a házadban. Áldunk és magasztalunk hűségedért. Áldunk és magasztalunk azért, hogy amit te megígértél, azt be is teljesíted. Áldunk és magasztalunk azért, hogy te nem csak megígérted a szabadítót, hanem el is küldted, hogy eljött egyszülött fiad, az Úr Jézus Krisztus ide a földre, s életét adta értünk. Áldunk és magasztalunk azért, hogy az ő halála az életet jelenti számunkra. Áldunk és magasztalunk azért, hogy ő az út hozzád, s hogy mi erről tudhatunk, hogy hallgathatjuk ígédet, hogy hangozhat a te szavad, hogy az útkeresők megtalálhatnak téged. Imádkozunk most azért, hogy hadd juthasson el nem csak a fülünkig, hanem a szívünkig is az, amit most ezen a délelőttön, ezen az Isten tiszteleten szeretnél nekünk elmondani. Hogy mi is még közelebb kerülhessünk hozzád, hogy még szorosabb lehessen a veled való kapcsolatunk, hogy még inkább felfedezhessük, megláthassuk a te kezed nyomát, munkáidat, saját életünkben is, a körülöttünk lévők életében is, és a világ eseményeiben is. Áldj meg bennünket, kérünk így kegyelmedből, az Úr Jézus Krisztusért. Ámen. A 173. dicséretünket keressük meg, s énekeljük készülve Istenünk beszédének, üzenetének meghallgatására. 173. dicséretünk így kezdődik. Nem vagyunk mi magunkéjé, de Jézus vére bére, lelkünk testünk Istenéjé, az ő tiszteletére.
A mi Isten tiszteletünk további része legyen megáldva az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egyörök, igaz és élő Isten. Isten igéjét ezen a mai vasárnapon János evangéliuma 19. fejezetéből olvasom, a 30. versszakot. Miután Jézus elfogadta az ecetet, ezt mondta, elvégeztetett, és fejét lehajtva kilehelte lelkét. Kedves testvérek, amíg az Úr Jézus Krisztus ezen a földön járt, szüntelenül csak adott. Szeretetéből, hatalmából és jóságából mindig és mindenkinek csak adott. A vakoknak visszaadta szemük látását, a süketeknek fülük hallását, a leprásoknak egészséget adott, a megkötözött lelkűeknek szabadságot és békességet adott, a naini özvegyasszonynak visszaadta a fiát, Máriának és Mártának pedig testvérüket, Lázárt. A legnagyobb ajándékot azonban mégis akkor kaptuk a mi Úrunktól, amikor fiatal, virágzó, 33 éves életét föláldozta a golgotai kereszten. Jézus Krisztus mennybe menetele után lelke által ma is itt van közöttünk. Azt mondta nekünk, amikor elbúcsúzott tőlünk, hogy én minden nap veletek vagyok a világ végezetéig. Én hiszem azt, hogy most is itt van ezen az Isten tiszteleten az ő lelke által, és szólni kíván hozzánk, adni akar nekünk valamit. Meg akar ajándékozni bennünket. Nem mással, nem más valamivel akar megajándékozni bennünket, mint önmagával. Amíg nem jártam hitben, soha nem értettem azt, hogy miért mondják állandóan a keresztények, a hívő keresztények azt, hogy számukra Jézus Krisztus a legnagyobb ajándék. Én mindig úgy képzeltem, hogy Isten legnagyobb áldása az lehet, hogyha a lelkemnek ad egy kis békességet, hogyha sikeres vagyok az életemben, a munkámban, hogyha a körülöttem lévő emberek elismernek engem, hogyha sok pénzem van. Hogyha ez mind együtt van, akkor az Isten megáldott engem. Régen így gondoltam. Hát ha más nem, akkor ez igazán áldás. Nekem ugyanis ezekre van szükségem. De mit jelent az, hogy a hívők számára Jézus maga a legnagyobb áldás? Nem tudtam mit kezdeni vele. A fülemmel hallottam, az értelmemmel valamennyire felfogtam, de a szívemmel nem tudtam megérteni, mit jelent ez. Aztán, amikor az Isten kegyelme ráébresztett arra, hogy az életem üres és hiába való, és semmit nem ér, és semminek nincs igazán értelme, haszna, értelmes célja, akkor nekem adta az ő egyszülött fiát, Jézus Krisztust, és azt mondta, örök szeretettel szeretlek téged, megváltottalak. Te az enyém vagy, és eltöröltettek minden bűneid Jézus véréért. Ne félj, mert én mindenkor veled leszek, és senki nem ragadhat ki téged az én kezemből. Te az én szolgám vagy, és az én igéimet fogod hirdetni. Ez már kicsit korábban történt, 1997-ben, röviden, így mondhatnám, ekkor így fogalmazhatom meg, ahogy az előbb megfogalmaztam, így tértem meg, és aztán lettem Isten gyermeke, és lettem lelkész. Na de, csak annyit akartam elmondani, hogy ma már értem, és ma már tudom, hogy mit jelent az, hogy a hívőknek, a hívők számára Jézus Krisztus maga az egyetlen és igazi ajándék, a legnagyobb ajándék. Amíg nem jártam hitben, hadd térjek vissza egy kicsit ide még egyszer, amíg nem jártam hitben, addig igényt tartottam Jézus Krisztus bizonyos ajándékaira. Mert, ahogy mondtam az előbb, szükségem volt nyugalomra, szükségem volt a békességre, szükségem volt a lelki kiegyensúlyozottságra, és ezeket az ajándékokat mind vártam és kértem is tőle. De voltak olyan ajándékai az Úrnak, amikre nem volt szükségem. Például nem voltam hajlandó arra, hogy minden vasárnap elmenjek a templomba, és hallgassam az ő igéjét. Mit akar üzenni számomra? Azt is a hangulatom diktálta, hogy mikor olvasok Bibliát, és mikor nem. Mikor imádkozom, és mikor nem. Nos, ezek az ajándékok voltak azok, amik nekem még nem kellettek. És ezzel valójában magát, az Urat utasítottam vissza. Egy kicsit kellett ő maga, de egészében véve még nem. Ma azonban, aztán miután hitre jutottam, és ez ma is érvényes, sok mindent, ha nem is tudok a jövőmmel kapcsolatban, hogy hogy és mint lesz, a jövőm, de egyet biztosan tudok, azt, hogy én Jézus Krisztusé vagyok, és az övé akarok lenni, bármi történik, és neki szeretnék szolgálni. Ezen a mostani délelőttön azonban a Szentlélek segítségével a felolvasott ige alapján azokról az ajándékokról szeretnék beszélni, amely ajándékokat az Úr Jézus földi életének utolsó óráiban hagyott ránk. Rögtön hadd kezdjem az elején. Gondoljunk a Getsemáné kertben történt eseményekre. Amikor Jézust elfogták a katonák, tanítványai hirtelen felindulásból, talán nem szándékos gyűlöletből, hirtelen felindulásból, ismerjük a történetet, kardot ragadnak. És Péter levágja a főpap szolgájának, Málkusnak a fülét. Jézus Krisztus ekkor is csodát tesz, gyógyít, fölveszi ennek a szolgának a fülét, és visszahelyezi a helyére, meggyógyítja őt. Jézus most is ad valamit. És nem igazán értem, számomra most is kérdés az, hogy hogyan történhetik meg, hogyan fordulhat elő, hogy ott van az a sok ember, ott vannak a római katonák, ott van Júdás, aki elárulta őt, ott vannak a tanítványok, és Jézus mindenki szeme láttára csodát művel, csodát tesz. És a katonák, a római katonák szemében olyan erős a gyűlölet, olyan erős az indulat, hogy na végre itt van ez a Jézus, itt van ez a tanító, most elfogtuk, most a mi kezünkben van, most önkényeskedhetünk vele. Nem hisznek. Pedig csodát tesz Jézus előttük is. Valamit az ő isteni hatalmából, ha mondhatom így, felvillant, és mégse hisznek benne. Milyen csodálatos az, testvérek, hogy Jézus a mi indulataink, gyűlölködéseink, haragunk ellenére is ad. Talán már mi is átéltük, hogy miképpen vette föl az Úr a mi kis életünk porba hullott békességét, boldog békétlenségét, boldogtalanságát. Hogyan gyógyította meg a mi életünket? Jézus Krisztus a mi indulataink, bűneink, vétkeink ellenére is szüntelenül csak ad. Még a főpap szolgájának, pedig a főpap ugye kolompos volt, mert ő is Jézust el akarta fogatni. És ott volt ennek a főpapnak a szolgája. Hát bizonyára ő se rokon szemvel viseltetett az Úr Jézus iránt. És Jézus még őt is szereti. Még neki is ad. Visszaadja a fülét, egészségét. Jézus Krisztus vétkeink ellenére is szüntelenül ad, mert kegyelmes Urunk ő. Úgy mondja ezt a Biblia, mert nem olyan főpapunk van, aki nem tudna megindulni a mi gyarlóságainkon, hanem aki megkísértetett mindenben hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt. És azt is hozzáteszi az ige, járuljatok azért bizalommal a kegyelem királyi székéhez. És ezt most nekünk mondja Isten. Járulj bizalommal a kegyelem királyi székéhez. Aztán a következő ajándék Péteré volt. Ott ült a főpap udvarán a tűz mellett, és miközben a katonák ütötték, verték, gúnyolták Jézust, tudjuk mi történt a főpap udvarában, bekötötték az Úr szemét, arcul csapták, beleboxoltak, aztán hangosan felkúrjantottak, gúnytűztek belőle. Na most prófétálj, kiütött meg téged. Ott volt Péter is a főpap udvarában. És Péter eltagadta, elhallgatta azt is, hogy ő Jézushoz tartozik. Elhallgatta azt, hogy ő valójában azért szereti Jézust. Ő is a tanítványok egyike. És aztán tudjuk, hogy amikor az emberek kérdőre vonják őt, te is közülük való vagy. Már a beszéded is elárul. Hát téged is együtt láttunk Jézussal, akkor Péter hangosan tiltakozik. Nem, én nem ismerem azt az embert. Semmi közöm nincs hozzá. Aztán megszólal a kakas, és Jézus és Péter tekintete egybefonódik. A két tekintet találkozik egymással. Jézus tekintete szelíd és fájó. Ez volt Jézus második ajándéka, amit Péternek adott. Úgy gondolom, hogy jellemző bűne a mai kor keresztényeinek az, hogy életükkel, beszédükkel megtagadják az Urat. Persze itt a templomban, hívő környezetben, bibliaórán bátor és hangos szavakat mondunk a mi Urunkról, az ő gyerekei vagyunk, az ő megváltottjai vagyunk, de az életünkben ennek az ellenkezője tükröződik. Családban, munkahelyen, kint az utcán, a hétköznapi életben ennek az ellenkezője tükröződik nagyon gyakran. Nincs meg az a bensőséges, intim kapcsolat az Úr és közöttem. A lelkem talán vágyódik már az Úr iránt. Már hallottam az ő igéjét. Tudom, hogy szeret engem. Már hevül a szívem. Örülök egy-egy vigasztaló és bátorító igének. Egy jó gondolat már szöget vert a fejembe, és már forgatom magamban. De az emberek, a külső világ véleménye még mindig elnyomja bennem Jézust. Még mindig fontosabb számomra az, hogy mit mond rólam a környezetem. Mit mondanak az engem körülvevő emberek rólam. Még fontosabb, még többet adok az ő véleményükre. Amikor elfogta a szívedet valami másfajta vágy, amikor te is melegedni akartál valami másfajta tűznél, akkor Jézus Krisztus ajándéka a te számodra is az, hogy az ő igéje megszólítja lelki ismeretedet. Valóban az én gyermekem vagy? Szeretsz engem? Pétertől háromszor megkérdezte. Tőlünk is megkérdezi. Szeretsz engem? És szelíd, fájdalmas tekintetével ránk néz. Kedves testvérek, hadd kérdezzem meg, hogy kaptuk-e már Jézusnak ezt az ajándékát, amelynek hatására Péter kirohant a főpapi udvarból, és keservesen sírt. Megérintette már lelkiismeretünket ez a fájdalmas és szelíd jézusi tekintet. Bűnbánatra indultunk-e már? Reánk tekintette már úgy az Úr, hogy el tudjuk neki sírni keserves imádság közepette. Uram, egy nagy nulla, egy semmi az életem. Úgy vágyom, hogy veled közösségbe kerüljek. Úgy vágyom, hogy neked éljek, hogy neked szolgáljak. És hogy ne foglalkozzam azzal, hogy mit mondanak az emberek rólam. Úgy szeretnék szolgálni neked. Úgy szeretném, hogyha az én szívemet betöltenéd. Aztán Jézust vitték tovább. Először Heródeshez, majd Heródes tovább küldte őt Pilátushoz. Ez a két ember halálosan utálta egymást, gyűlölték egymást. És azt olvassuk, hogy míg egymáshoz küldözgették az urat, ítélj el Pilátus, nem, ítélj el Heródes, nem, inkább Pilátus, addig ez a két ember megbékélt egymással. Jézus most is ad, most is ajándékoz, az ő szeretetét, az ő békességét adja. Jézus még ekkor is a szeretetet osztogatta. Vajon mi meg tudunk-e békülni haragosainkkal? El tudjuk-e mondani azt Jézus szeretetébe kapaszkodva a másik embernek? Ne haragudj már, hogy megbántottalak téged. Bocsáss meg, nem akartam fájdalmat okozni. Már bánom. Kaptuk-e ezt az ajándékot, hogy amíg Jézus szenved a keresztfán, addig az én szívem kinyílik, és annyit mondok a másiknak, bocsáss meg. Végül Jézust elvitték a Golgotára, hogy megfeszítsék. Megfeszítése után tudjuk, hogy a katonák osztoztak az ő ruháin, négy felé tépték. A négy római katona négy felé tépte ezt a ruhát. Mindenkinek jutott egy darab. Jézusnak a köntösét, ami felülről lefelé egybe volt varva, nem tudták széttépni. Így arra sorsot vetettek, hogy kié legyen. A katonák a kereszt alatt arra figyeltek, hogy milyen és mennyi hasznot tudnak húzni ennek az elítéltnek utolsó óráiból. Ők nem néztek föl Jézusra úgy, mint az Isten fiára. Ők nem tudták, nem is akarták meglátni, hogy ők az Isten szeretetének a közelében vannak, közvetlen közelében. számukra sokkal fontosabb volt a haszon. Sokkal fontosabb volt az érdek. Milyen ismerős ez ma is. Mi is itt vagyunk az Isten szeretetének a közelében. És mennyivel fontosabb számunkra az anyagi boldogulás, a saját kis érdekünk, érdekeink. Ez volt az Úr újabb ajándéka, azonban ruháit is átengedte a katonáknak, meztelen lett. Vállalta a kiszolgáltatottságot. Amíg ezek a katonák Jézus földi ruháin osztozkodtak, addig Jézus, ha mondhatom így, lélek ruháját nem ismerték föl. És itt a lélek ruha alatt a békességet értem, szeretetet értem, Jézust magát értem, azt, amit nekünk kínál, amit nekünk ad. A kereszt alatt gúnyolódó katonák gazdagok lehettek volna, hogyha a békesség és szeretet ruháit öltik magukra. Hogyha leborulnak a kereszt előtt, mint Jézus halála után a százados, ugye? Bizony ez az ember Isten fia volt. De ezek a katonák nem ezt tették. Gúnyolták őt. Ők csak a testi ruhákkal foglalkoztak. Csak az érdekelte őket, amit szemükkel láttak. Hány ilyen kereszt alatt osztozkodó keresztény van ma is ebben a világban, akit valójában nem érdekel Jézus Krisztus kereszthalála, nem érdekel az ő szenvedése, az ő feltámadása, mennybe menetele, nem akar az Úr útjain járni, úgy is hívjuk őket, hogy ünnepi keresztények, akik csak nagyobb ünnepekkor vannak itt a templomban, vagy névleges keresztények. Számukra sokkal fontosabb az, hogy mi történik velük. Van-e elég pénzük, van-e elég hatalmuk, de Jézus Krisztussal nem törődnek. Hát sokszor ezért csapnak össze, így a kereszt alatt, testvérek, barátok, rokonok, ismerősök, és így maradnak szegények, és csodálkoznak, hogy a lelkük didereg, nincs felöltözve. Isten ajándéka a lélek ruhája. Az övét adja nekünk, hogy békességünk legyen, és szeretetben, szeretet kapcsolatban éljünk ővele, és fele barátainkkal. Fogadjuk el ezt az ajándékot tőle. Fogadjuk el. Még valamire hadd hívjam föl itt a figyelmet. Jézus Krisztus nem sokkal halál előtt, ugye ott feszül a golgotai kereszten, már a szegek oda feszítik, oda szorítják a kereszthez az ő testét, már nem tudja megölelni az övéit, már nem tud inteni kezével, most már csak a szemével int azoknak, akik még ott maradtak a kereszt alatt. Int az ő anyjának, Máriának, és azt mondja, hogy itt van János, Jánosra bízlak téged. Aztán Jánosra tekint, és azt mondja neki, hogy imhol, íme a te anyád, téged pedig Máriára bízlak. Én úgy gondolom, testvérek, hogy Jézus Krisztusnak ez a legszebb ajándéka, amit a kereszten nekünk ad. Ez az egyik legszebb ajándéka. Egymásra bíz bennünket. Szeressétek egymást, miként én szerettelek titeket. Figyeljetek egymásra. Törődjetek a másikkal. Imádkozzatok egymásért. Legyet gondotok a másik emberre. És olyan csodálatos, mert azt olvassuk az igében, hogy Jézus szavai után, miután ezt mondta, hogy íme a te anyád, íme a te fiad, azután azt olvassuk az igében, hogy János még abban az órában magához fogadta Máriát. Az Úr ránk néző tekintete minket is egymásra bíz. Egymás gondviselésébe ajánl. Rád bíz valakit, hogy vigyázz rá, hogy imádkozz érte, hogy szeresd őt, hogy foglalkozz vele. Lehet olyan valakit, aki eddig is melletted volt, melletted élt, de akivel nem nagyon törődtél. Most rád bízza. És azt mondja, hogy íme a te anyád, íme a te fiad, íme a te testvéred, íme a te gyülekezeted, íme a te hazád, íme a te egyházad, a te hitted, a lelked, vigyázz rá, ápold, viselj rá gondot, őrizd őket. Hát testvérek, ezek azok az ajándékok, amelyeket a mi Úrunk Jézus Krisztus földi életének utolsó óráiban megosztott még velünk. De mielőtt befejezném az ige hirdetést, azelőtt hadd szóljak még néhány szót a bűnök bocsánatáról. Ide tartozik ez is. Képzeljük azt, hogy két ember találkozik egymással, és az egyik súlyosan megsérti a másikat. Kis idő után oda megy az, aki megsértette, és azt mondja, hogy ne haragudj rám, bocsáss meg, hogy fájdalmat okoztam, nem gondoltam komolyan. Másik azt mondja, hogy semmiség, semmi gond, megbocsátok, nincs harag. Aztán kis idő múlva ugyanaz az illető még egyszer megsérti azt a másikat. Aztán bizonyos idő elteltével, bűnbánattal a szívében újra előáll, ne haragudj rám. Nem tudom, hogy ma mi van velem, megint megsértettelek és megbántottalak téged, nem akartam. Azt mondja a másik, némi hezitálás és töprengés után, hogy hát jó van, semmi gond, semmi baj nem történt. Aztán megint eltelik egy kis idő, és harmadszorra is megsérti azt a másik embert. Aztán újra bűnbánatra ébred, és oda megy, hogy bocsánatot kérjen, de a sértett már nem fogadja el a bocsánatot. Azt mondja, hogy na menj innen, hagyd békén a bocsánatoddal, takarodj a szemem elől, nem kérek belőled, menj innen, ne is lássalak. Ez, úgy gondolom, testvérek, ez a példa jól szemlélteti azt, hogy milyenek vagyunk mi emberek. Milyenek a mi bocsánataink, hogyan fogadjuk el a bocsánatot. Ilyenek vagyunk mi emberek, de az Istennél ez nem így van. Az Istennél ez nem így van. Hozzá bármikor, újra meg újra, egy nap többször is oda mehetek, és azt mondhatom, Uram, ne haragudj rám. Már megint engedtem a kísértésnek. Már megint vétkeztem ellened. Bocsáss meg nekem. Bűnt követtünk el. Menjünk oda bátran. Járuljunk a kegyelem királyi székéhez, és mondjuk el, Uram, ma már harmadszorra kérek tőled bocsánatot ezért a bűnért. De olyan jó, hogy a kegyelem királyi székéhez járulok. És tudom, hogy nálad bocsánatot kaphatok. Ez a hit, testvérek. Azt hiszem áldozott csütörtökön prédikáltam, és úgy próbáltam megfogalmazni, elmondani, hogy mi is igazán a hit. Pontosan ez. Kitárom a szívemet az Istennek. Oda megyek el, és elmondom, hogy Uram, itt vannak a bűneim. Megbízom benned. Átadom a vétkeimet neked. És egyúttal föltekintek rád, és elhiszem, hogy te már szabaddá tettél engem. Elhiszem, hogy te megváltottál már engem. Köszönöm, hogy eltörölted a vétkeimet. Kedves testvérek, Jézus Krisztus nem csupán a mi bűneinket szenvedte el, nem csupán a mi bűneinkért halt meg, hanem a mi bűneinknek a büntetéséért is. Ezt elmondom még egyszer, mert úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos gondolat, és vigyük magunkkal, zárjuk a szívünkbe. Jézus Krisztus nem csak a mi bűneinkért halt meg, hanem a mi bűneinknek a büntetéséért is. Ezért nem csak áthathatom neki lelki nyavajáimat, de reménységgel elfogadhatom, hogy számomra is kész a szabadulás. Én is az ő megváltott gyermeke vagyok. Mert hogyha az ember csak állandóan a bűneivel lenne elfoglalva, akkor az élete nem állna másból, mint hogy marcangolná önmagát. Jaj, ilyen vétkes vagyok, olyan vétkes vagyok, ilyen bűnös vagyok, ilyen nyomorult vagyok. Sokszor talán a keresztényekre jellemző is, hogy magukat beledöngölik a földbe bűneikkel, és nem járulnak a kegyelem királyi székéhez, és nem fogadják el a bűnbocsánatot. Azt mondja az Úr Jézus, hogy Nikodémusnak mondta azon a bizonyos estén, és most nekünk is ezt mondja, zárásképpen, én szeretlek téged. Én az Atya szeretetét képviselem. Én az Atya szeretetének teste töltése vagyok, aki meghaltam érted a Golgotai kereszten. Ne cipeld tovább a te terheidet. Ne engedd, hogy kínozzanak azok a lelki nyavaják. Engedd, hogy én legyek Úr a te életedben. Talán most már így a végére mi magunk is megértjük, hogy a hívők számára miért is Jézus Krisztus a legnagyobb ajándék. Amen. Ige hirdetése válaszul a 226. dicséretünk első verszakát énekeljük el. A 226. dicséretünk első verszakát énekeljük. Krisztusom kívüled nincs kihez járulnom, így beteg voltomban, nincs kitől gyógyulnom. Olyan jó, Urunk, hogy adtad nekünk az igét, és formálod általa szent lelked vezetésével a mi lelki életünket. Olyan jó, Urunk, hogy nem hagytál bennünket magunkra, lelked által újra meg újra kijelented önmagadat, tanítasz minket, hallhatjuk a te hangodat, érezhetjük a te szeretetedet, a te kegyelmedet, a te jóságodat. Köszönjük neked, drága mennyei atyánk, a te egyszülött fiadat, az Úr Jézus Krisztust. Köszönjük, hogy ő elé járulhatunk, átadhatjuk neki vétkeinket, problémáinkat, nyomorúságainkat, és tudhatjuk, mert mondod, hihetjük, mert üzened, hogy elég nékünk az ő kegyelme mindenre. Bocsáss meg nekünk, atyánk, hogyha erről megfeledkezünk, vagy nem merjük komolyan venni, mert az emberek véleményére még ma is többet adunk, mert még mindig az a döntő számunkra, hogy mi az, amit a szemünkkel látunk, mert azt hihetjük. Atyánk, kérünk téged a legnagyobb ajándékért, Jézus Krisztusért, aki személyesen valamennyiünk bűnéért föláldozta az ő életét, és föltámadott a mi üdvösségünkre. Kérünk, Urunk, hadd jelenjen meg ő a mi életünkbe, hadd legyen Úr ő a mi szívünkbe, minden gondolatunk fölött, minden tettünk fölött, hadd legyen ővé a hatalom. Drága atyánk, köszönjük, hogy ma is hívtál, ma is elmondtad nekünk, hogy szeretsz minket, és nem akarod, hogy még távolabb kerüljünk tőled. Ma is beszéltél hozzánk, hogy nekünk békességünk legyen. Köszönjük neked ezt, Atyánk. És kérünk, hogy továbbra is maradj velünk, és tanítgass minket, vezess a hit keskeny útján. Kérünk téged, Atyánk, ezért a gyülekezetért. Kérünk a gyülekezetben az alkalmakért, hogy minden alkalom a te dicsőségedre való legyen. Kérünk téged, Urunk, azokért, akik már rég nem voltak itt ebben a közösségben. Kérünk téged a betegekért, a gyászolókért. Te tudod megvigasztalni egyedül az embert. Kérünk a te vigasztalásodért. Kérünk, Atyánk, hogy áldj meg bennünket a te egyszülött fiaddal, Jézus Krisztussal, hadd fogadhassuk be őt a mi életünkbe. Az ő nevért hallgass meg minket, hallgass meg a mi imáinkat. Amen. Mindenki mondja el magában a imádságát. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Most pedig hallgassuk meg a hirdetéseket. Gyülekezetünkben május 18-án, most szerdán este 7 órakor Pálhegyi Ferenc keresztény pszichológus céltévesztett szexualitás címmel tartott előadást. Ez ugye a tavaszi és őszi előadás sorozatnak egy újabb része volt. A következő előadásra szeptember 7-én kerül sor. Egyébként, aki nem tudott eljönni erre az alkalomra, az meghallgathatja, megvásárolhatja az előadásról készült hangfelvételt. Hátul Terike néninél az illatterjesztésben. Pálhegyi Ferenc felajánlotta egyúttal a bibliai házasság gondozó szolgálat segítségét. Erről írásos tájékoztatót is kaptunk. Hátul a persely mellett megtalálható. Tehát nézzük meg. Gyülekezeti alkalmakat szeretném hirdetni. Hétfőn, vagyis holnap este 6 órakor istentiszteletet tartunk. Csütörtökön este 6 órakor biblia óra lesz. Pénteken 6 órától szintén ifjúsági bibliaórák lesznek, illetve felnőtt bibliakör 8 órától, és vasárnap szokott rend szerint 10-től itt a templomban Isten tiszteletet tartunk. Hirdetni szeretném a testvéreknek, hogy május 29-én délután 16 órától itt a templomban ima órát tartunk. Erre hadd hívogassuk a testvéreket, imádkozzunk együtt a mi Urunkhoz, kérjük az ő áldását a mi együttlétünkre, a mi életünkre, a mi munkánkra. Evangelizációs Isten tiszteletek lesznek a Kamara Erdei Idősek Otthonában május 23-ától, hétfőtől 28-áig, szombatig, délutánonként 4 órai kezdettel. Szombaton úrvacsorai közösséggel zárjuk a hetet. Gondoljunk erre is csendességeinkben, imádkozzunk az idősekért, imádkozzunk a hétért, az igehirdetőkért, foglaljuk imánkba ezeket az alkalmakat. A csendes hetet szeretném hirdetni, figyelmébe ajánlani a testvéreknek. Ugye tudjuk, hogy július 4-től július 11-ig gyülekezetünk csendes hétre megy a Börzsöny északnyugati szélén fekvő Kemence nevű községbe. Részletesebb tájékoztatást kapunk Varga András presbiter testvérünktől, keressük őt meg, és hadd bátorítsuk a testvéreket, hogy jöjjünk el, és legyünk a nyáron is együtt. Gyülekezetünk egyik kántora, Losonci Katalin meghívását tolmácsoljuk a testvéreknek. Szeretettel vár bennünket DLA hangversenyére, mely a budapesti Fasori Református templomban lesz május 27-én, pénteken 20 órai kezdettel, pünkösdi vesperás keretében. Június 10 és 12-én megrendezik a második református zenei fesztivált. E fesztivál programját tartalmazó plakátot megtalálhatják a testvérek a kijáratnál, itt ahogy kilépnek a templomból, az ajtó belső és külső felüli részén egyaránt, ezt is nézzük meg. Egyet különösen szeretnénk a testvérek figyelmébe ajánlani, 12-én este 7:30-tól a Zene Akadémia nagytermében református énekek hangzanak fel különböző református kórusok előadásában. Holnap délután kanonika vizitáció lesz gyülekezetünkben. Az ide érkező lelkészi és világi tanácsos urak részt vesznek esti Isten tiszteletünkön is. Ma a Krassó-Szörényi és a Torontáli árvíz károsultakat segíthetjük a diakóniai persejbe tett adományainkkal. Nem tudom, hogy tudják-e a testvérek, hol van Krassó-Szörény és Torontál megye. Ezek Krassó-Szörény megye egy jó része Romániában van ma, Temesvár, illetve Torontál megye egy része, azt hiszem, hogy Romániában van, más része pedig nagyobb része Szerbiában. Tudjuk, hogy ott árvíz van, és hát az ő megsegítésükre gyűjtünk ma a diakóniai persejbe. Hirdetni szeretném a testvéreknek, illetve elmondani, megosztani a testvérekkel azt a hírt, hogy ma délután 2 órakor a gyülekezet gyermek tagjaival, a hittanosokkal kirándulni megyünk Farkashegyre. 2 órakor találkozunk a Domb utcai játszótéren, ez a rendőrség mögött található, és terveink szerint úgy este 6-7 óra magasságába érkezünk vissza ugyanoda. Hogyha van olyan gyermekünk, aki szívesen eljönne, vagy akár szülő, akár idősebbek is szülők, mert szülők is jönnek, nagyszülők is, akkor jöjjünk el, szép idő van ma, úgyhogy alkalmas a kirándulásra. A Torbágyi Református templom felhívását szeretném tolmácsolni. A Református templomban jótékonysági koncertet rendeznek a mozgás sérült felüljáró megépítése érdekében. Ezen a koncerten közreműködik a Pászti Miklós vegyes kórus és a Bojki kvartett. A koncert időpontja 2005. június 12-e vasárnap 17 óra. Szeretettel hívnak és várnak erre az alkalomra mindenkit a torbágyi testvérek. Most záró énekünket énekeljük el, a 226. dicséretünk második, harmadik és negyedik verseit, az utolsó negyedik vers szakot fennállva énekeljük el. A 226. dicséretünk második, harmadik és negyedik versszakait, az utolsót fennállva. Gyújtsd meg szövét nekét áldott szent igédnek, és bennem virraszt fel napját kegyelmednek.
Thank you.
Mert nincs különbség, mindenki vétkezett és hiával van az Isten dicsőségének. Ezért Isten ingyen igazítja meg őket kegyelméből, miután megváltotta a Krisztus Jézus által. Mert ahogyan ő igaz, igazzá teszi azt is, aki Jézusban hisz. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátása.